Sziasztok! Ez itt a Hekk és Lángosnak a 176. adása, és itt van velünk Hadnagy! Szervusz, Hadnagy!
Sziasztok!
És itt van velünk Ninja! Szervusz, Ninja!
Hello!
Hello! És hát itt vagyok én is, én Béla vagyok, szervusztok! És hát halljátok, hogy ez megint egy káosz kommandó. És hát ehhez mérten, teljes mértékben fel is vagyunk készülve. Minden a helyén van, minden pontosan úgy zajlik eddig, ahogy elterveztük. Nálunk ez nem igaz, mert a logbook az kifejezetten jól zajlott, csak Ninja elfelejtette, hogy a logbook után fölveszünk egy adást.
Meg ugye egyébként csütörtök helyet.
Ninja, ez váratlanul ért, nem?
Csütörtök helyet 4 napon később veszük föl, de minden terv szerint megy. Halljátok most is.
Igen, de viszont tegnap volt a B-Sides, amikor...
Örök kedvenc konferenciánk.
Ugyan már?
Örök kedvenc. Milyen volt a B-Sides?
Mármint... Ha nehezinek be elsőre, vagy értsd jól.
Én nagyon élveztem.
Én nagyon élveztem. Mit élveztél rajta különösen? Ott voltál?
Az előadások például kifejezetten jók voltak.
A szünet kifejezetten jól esett.
Igen, a szünet az mindig jól esett. Majd vigyázzunk egyébként majd az ebédre, mert hogyha ott leszünk, akkor nem fogjuk tudni. Nem, illetve, hogy most elkezdtem a jövőben beszélni, tehát most lebuktattam magunkat. De igazából még nem volt B-Sides, amikor ezt felvesszük, de mi már a jövőből érezzük az élményeket, amiket akkor ott átéltünk, úgyhogy szerintem nagyon jó lesz. Volt, akarom mondani.
És mindig is
szerintem
jó.
A logbookban elhangzott egyik mesekönyv időutazásra hatott ránk, hogy visszajöttünk a B-Sides után ról.
Várjál, hol van Momo? El akarom neki mondani a problémáimat. Hol van Momo?
Igen. A logbookban egyébként mesekönyvekről beszélgettünk, illetve hát, hogy kinek mit olvastak, hogyan, mit olvasunk mi a gyerekeinknek. Teljesen. Hogy mondják ezt, ez ilyen reneszánsz ember lesz így a logbookunk, de már mindenről beszéltünk, ami emberileg elképzelhető. Nem biztos, hogy hogy minden témában hát érdemes ránk hallgatni, de mi jól szórakoztunk, és ez a lényeg a logbooknak általában. Úgyhogy, hát ez van. Na, úgyhogy azok után, hogy ilyen jó volt a B-Sides, én megmondom nektek őszintén, én hetek óta, hát én bűnös vagyok. Én hetek óta egy hírrel nagyon-nagyon-nagyon csúnyán bánok. Én egy igazi, hát mondjuk egy igazi szemétláda voltam, mert minden héten, amikor itt voltam a Hekk és Lángosban, akkor egy célom volt, és az volt, hogy a Spectre-ről ne beszéljük. Tehát én bevallom őszintén, tehát én most tényleg őszinte leszek, én volt, hogy csak azért beszéltem valami másról, hogy a Spectre-ről ne kelljen beszélnem. De én úgy döntöttem, hogy főként azok után, hogy ki is volt dolgozva, utána olvastam a dolognak, hogy beszéljünk a Spectre-ről, mert Hadnagy is elhozta.
Hadnagy bűntárs volt egyébként most ebben, mert hogy mindig beraktuk, és akkor utána, amikor Béla mondta, hogy ne, akkor én is mindig kihúztam. És akkor így szegény vándorolt az adások között, és csak nem jött el az ő ideje.
Igen. Hát mi történt? Hát ugye, mert volt egy új Spectre sérülékenység, aki nem tudja, ez egy processzor sérülékenység, ugyebár, és... Hát amikor olvastam ezt a hírt, akkor szembesültem vele, hogy az első Spectre sérülékenység az 2018 januárjában jött, és azóta hurcoljuk magunkkal az újabb és újabb sérülékenységeket, amik ezzel kapcsolatban előjönnek. És én ezt nem tudtam anno, bár benne volt valószínűleg a hírekben, de ezt így soha nem olvastam el. Te tudjátok, hogy ez miért lett Spectre? Ugyebár lidérc vagy szellem, vagy kísértet?
Lidérc.
Hadnagy tudja, de...
Én nem.
Na, akkor elmondom, hogy... Azért, mert ugyebár már akkor tudták, hogy ez sokáig fog minket kísérteni, ez a probléma.
Ó.
És hát igazuk volt, valóban sokáig fog minket. Tehát látták a problémát, hogy ugyebár a processzornak az architekturális felépítésével, meg az, hogy hogyan vannak ezek megtervezve, meg milyen folyamatokat használnak annak érdekében, hogy tudják gyorsítani magukat. Ugyebár itt a spekulatív részével van probléma, ez nagyon gyorsan a Steam-i szegálos változat az, hogy ugyebár a processzor gyakran előre számol, illetve kiszámol olyan útvonalakat, olyan algoritmus útvonalakat, amik nem feltétlenül fognak megtörténni, de hogyha esetleg arra az ágra megy a végrehajtás, akkor már kész legyen. Tehát előre dolgozik, és hogy amelyik része nem kell a programnak, azt eldobja gyakorlatilag. És ezeknek a számításoknak köszönhetően lehet egy, hát ez egy side channel attackot csinál, mindenféle ilyen időzítéses, meg ilyen támadásokat csinálni hozzá, ez bonyolult, az akit mélyebben érdekel, az úgy is utána néz. A lényeg az az, tehát mi a dolognak a vége, az általában, hogy kernel memóriát lehet olvasni bárhonnan. Tehát mindenféle titkokat lehet kiszipkázni a memóriából. Eznek általában kell idő, ugyebár amíg az ember megfelelő mennyiségű dolgot tud lehallgatni, stb. Na de most mi történt? Mert ugyebár most már régebb óta nem volt új spektre sérülékenység, és most újra lett. A Virginiai Egyetem, a Kaliforniai Egyetem és a San Diego-i Egyetem közösen kiadtak egy munkát, ami egy teljesen új technikát, hát nem teljesen új, de egy új technikát hozott be. Egyaránt érinti az Intelt és az AMD-t, és állítólag az eddigi spektre védelmek gyakorlatilag hatástalanok ellen, tehát simán kijátsza őket. Itt vannak ellentmondások, mert van, aki azt mondja, hogy nem. De hát ugye, mert ez miért fontos? Ez azért fontos, mert ugye, mert ez desktopokat, laptopokat, szervereket, és akár még a telefonokat is érintheti állítólag, hogy ezeket a sérülékenységeket ki lehet náluk használni, ugye, mert még egyszer, tehát dolgokat lehet a memóriából olvasni, jelszavakat, titkosító kulcsokat, stb. A spektrékről, tehát ezekről a sérülékenységről az derült ki egyébként, hogy így, nem tudom, én emlékeztek-e, de én még nem hallottam egy konkrét esetről, ami tényleg így nagy probléma lett, és kiderült, hogy azt mondták a végén, hogy ez bizonyos spektre sérülékenység volt, amit itt kihasználtak a támadók. Nektek rémlik ilyen egyébként? Uh-huh. Volt ilyen? De hogy valamivel volt. Tényleg is elvittek.
Valami payload volt, meg nem tudom, nem emlékszem, de gondolod, akkor megkeresem.
Nem, csak hogy tehát hogy így valami élénken éle az emléketekben.
Proof of conceptet láttam erre.
Hát igen, ez az, hogy proof of concept, egyébként az mindig jól is nézett ki, tehát az elindítottak valamit, és már jött is a memóriából a jelszó, meg a nem tudom mi. Tehát azért itt voltak érdekes dolgok. A jelenlegi munkában, amit most itt publikáltak, ugye a Micro Operations Cache-t használják ki annak érdekében, hogy ezekhez az adatokhoz hozzáférjenek, és azt mondták, hogy állítólag nehéz patchelni, tehát gyakorlatilag lehetetlen. Ugyebár a régi spektré sérülékenységeknél gyakran volt az a megoldás, illetve az a megoldás gondolat, hogy hát bizonyos funkciókat kapcsoljunk ki a processzorban, mert ugye ezek egy részben funkciók, de hát ott ugyebár az volt a probléma mindig, hogy ha kikapcsoljuk ezeket a funkciókat a processzorban, akkor a processzor x százalékkal lassabb lesz. És hát nem azért fizetünk ezekért a processzorokért, nem tudom, 2000 forintot, hogy lassabb legyen, hanem azért, hogy kihasználjuk a teljes erejét ezeknek a dolgoknak. És hát most jelenleginél itt az a probléma, hogy a Micro Operation Cache az állítólag egy olyan helyen van, hogyha kikapcsolod, akkor gyakorlatilag a processzorod az egy ilyen kávéfőző lesz belőle. Egy Commodore 64-es, igen. Tehát így a kikapcsolás az így még annyira se játszik, mint régen. Emlékszem, amikor kijött az első Spectre, és akkor itt az üzemeltetéssel együtt így ment a barkóbázás, hogy mi lenne, ha kikapcsolnánk, és akkor így szembesültünk vele, hogy jó, hát akkor gyakorlatilag így a szerver az többé nem szerver, hanem már csak ilyen, nem tudom, kis szerver.
Agyhalott vastömeg.
Agyhalott vastömeg, pontosan. És hát az Intel jó fej volt, és egyébként ez az egyik olyan pontja ennek a hírnek, amit én szerettem volna elhozni, és amit én úgy éreztem, mert oké, hogy van egy spektre, mindenki elolvashatja, mindenki megvonhatja a vállát, hogy oké, még egy spektre, de úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen egy érdekes mond, ugyebár a spektre, nem a spektre, az Intel kiadott egy ajánlást, hogy mit kéne csinálni, hogy oké, hogy ők szar processzort gyártanak, illetve sérülékeny processzort, nem szar, sérülékeny processzort gyártanak, illetve kitaláltak benne sérülékenységet, de hogy nem is lenne olyan nagy a probléma, hogyha a programozók olyan programokat írnának rá. Hát és mi lenne a megoldás? Ugye a constant time programming, én megmondom őszintén, én nem tudtam, hogy ez pontosan mi, mert nem vagyok hivatalosan programozó, de utána néztem, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy azt ajánlja az Intel, hogy a programok, ugye mert mi a probléma? A probléma az, hogy a különböző bemenő adatoknak a megfelelően más és más a végrehajtási idő, és ezt profilozva ki lehet találni, hogy milyen adat ment be. Tehát, hogyha mondjuk én egy bonyolult számot kapok, most nagyon egyszerű, hogyha azt mondják nekem, hogy 2 meg 2, olyan rávágom azt, hogy 4. De hogyha azt mondják nekem, hogy nem tudom, valami nagyobb számot mondanak, vagy valami bonyolultabb műveletet, akkor az több ideig fog eltartani. Na, és akkor az Intel gyakorlatilag azt mondta, hogy csináljanak egy standard időt, tehát, hogy ezek a műveletek megfelelő ideig tartson. Tök mindegy, hogy mennyire egyszerű volt a feladat, stb. Hát ezt így kéne megírni a programot, hogy egységes idő alatt. És egy programozó így nyilván így mondták nekik, hogy hülye vagy, basszus kulcs. Ezt így nem fogjuk megírni, ez mekkora hülyeség már ezt így csinálni. Úgyhogy hát ez a nesze semmi fog meg jól, nem tudom, ti az Intelnek a megoldását élhetőnek tartjátok?
Én azért bólogattam ennyire, amit nem láttak a hallgatók, mert ezt a megoldást alkalmazták egyébként, azt mondom, a VPA3-nak annál a sérülékenységénél, amiről már egyszer egy korábbi adásban beszéltem, hogy gyakorlatilag hogy az elliptikus görbék számítási ideje, az függött attól, hogy adott karakterek szerepelnek a jelszóban, vagy nem, és ezáltal lehetett következtetni arra, hogy a jelszóban mik a, vagy a passphrase-ben mik a karakterek, tehát éppen ezért azt javasolták ott is, hogy azt kell csinálni, hogy akkor is fusson le a 27 iteráció, most mondtam egy számot, az elliptikus görbé számításnál, ha már a másodiknál megtalálja a megfelelő pontot, meg akkor is, hogyha egyáltalán nem találja meg. Mert akkor az eredmény ugyanúgy meg lesz, viszont az időzítéses támadások kilőhetők ezáltal. Úgyhogy én ezt egy elfogadható megoldásnak találom, főleg úgy, hogy igazából a számítási kapacitás már nem annyira kritikus, mert azért akkoriban még, amikor tényleg, én mondok egy számot, 40 MHz-es processzorokra kellett írni kódokat, akkor nyilván óriási nagy optimalizációs nyomás volt, de könyörgöm, gigahercekben élünk, tehát én ezt elfogadom.
Igen, meg hogyha jól értem és jól sejtem, akkor ez nem minden, tehát hogyha van egy nagy programod, egy bazi nagy programod, akkor nem minden egyes funkciójánál és minden egyes pontjánál kéne így megírni azt a programot, hanem csak azokat a részeket, ahol esetleg probléma lehet. Na de itt nyilván az embernek eszébe jut, hogy jó, de ki dönti el, hogy mik azok a pontok, ahol probléma lehet. Mert én már látom a következő hírt, hogy igen, Constantine program... Igen, hogy tudod a nyilatkozat, igen, Constantine programmingban megírtuk az egészet, de ezt a részét nem.
Tudod, ez olyan, amikor a hókotrókat az út karbantartóknál meglepi a hóesés december végén. Hogy nem készültek rá. Tehát, hogy nekem ezzel tökéleg ennyi bajom van, hogy értem, akkor léci, adjatok egy keretrendszert, hogy mire kell készülnöm, és ha ezt csinálom, akkor ebből ez lehet, ha ezt akkor ez, és akkor az alapján ki tudom válogatni, és akkor tudok gondolni mindenre. Ez szerintem így nem megoldás.
Igen, ezt én is így éreztem, és ugyebár ez különösképpen a kriptográfiai modulokra vonatkozik, és hát tudjuk, hogy ott elég nagy a nyomás, azért a kriptográfiai moduloknál azért elég nagy a nyomás. Jó, hogyha ott az ember nem hibázik. Volt is egyébként egy gondolat, ami felvillant a Telegram csatornán, hogy mik azok a projektek, amiket támogatniuk kéne nagy cég. De ebbe bele se akarok menni, ezt majd egy másik alkalommal kinyitjuk, mert ez egy túl nagy téma. De szerintem ez mindenképpen egy érdekes dolog, hogy hát az Intel blokkolta a dolgot, illetve kiadott egy nagyon okos, egy szuper okos ötletet, ami lehet hasznosítani, meg nem biztos, hogy mindig lehet hasznosítani. A dolognak a vége az, hogy igazából ehhez mindenképpen egy hardveres megoldás fog kelleni. Nyilván nem lesz az, mert senki nem fogja kidobni a processzorját, amit a szerverébe vett, de reméljük, hogy a jövő gyermekeink processzorai már ezeket nem fogják tartalmazni, ezeket a problémákat, és spektremmentesen fogják élni az életüket. Én nem tudom egyébként, hogy mennyi ideig fog minket még a spektre kísérteni, mert általában úgy szoktak lenni, hogy van egy sérülékenység, akkor arra most nagyon ráparázunk, akkor azt mondjuk patcheljük, és mondjuk 2 hónap múlva, és most egy nagy számot mondtam, hogy 2 hónap múlva már nem is emlékszünk, hogy volt, tehát mint egy ilyen nézzé, én ilyen szempontból tökéletes jó security is vagyok, mert azonnal elfelejtem, hogy mi volt.
De azért ne keverjük jobb össze esetben az OSS izékkel, tehát azért ez egy fokkal mélyebben van, mint egy operációs rendszer sérülékenység, tehát azért ezt üssük le. Tehát amikor ilyen szintű sérülékenységekről van szó, ahol azért tehát a alkatrészek mond, fizikai bugyraiba belenyugló dolgokról eshet szó, akkor azért a frissítés, meg a frissítés kiadása, annak a telepítésének az akarata vagy nem, inkább hárítása, meg az összes kifogáskezeléses, nem tudom, hogy miért nem lehet megcsinálni, ez sokkal halmozottabban szokott jelenteni, mint hogyha mondjuk arról beszélünk, még a kernel is egy Linux kernel frissítés, hogy azt kell fölrakni. Tehát, hogy azért...
Igen, de pontosan ezért, amit mondtál, tehát nagyon sokaknak, hát nem én, mások.
Persze.
Ugyebár ezekkel kapcsolatban van egy ilyen, hát most mit tegyek vele, tudod? Nincs patch, amit feljátszak, nincs opció, amit ki tudjak kapcsolni, nincs workaround, tudod, meghallgatom, hát ez szoború, és megy tovább az élet, tehát így mit csináljon vele az ember. Tehát ez így, nyilván vannak azok a környezetek, ahol biztos vagyok benne, hogy azonnal fogják és dobják ki, és veszik az újat, tehát megfelelően kritikus dolgok, de egy átlag, tehát a sarki zöldségesnek a szerverében nem hiszem, hogy ki fogják dobni a processzort.
Jó, de most ugye csak szerverekről beszéltünk, pedig ezek nem csak szerverekben vannak benne.
Na, erről
ilyen, ebben teljesen igazad van.
És pont erre akarok itt most rá kötni, hogy igazából nekem az jutott eszembe erről, hogy szoktak lenni ezek a filmek, tudjátok, amikor így, nem tudom én, bemennek valahova, és ott találnak egy régi hardvert, mondjuk egy régi beléptető rendszert, vagy egy régi rakétaindító rendszert, vagy egy régi akármicsoda, egy vezérlő rendszert, és akkor régen az volt, hogy vagy hát ebben a filmben az szokott lenni, hogy akkor tudnak rá valami, amivel meg tudják kerülni, és a Spectre pont ilyen, tehát ez még mondhatja a szereplő, hogy ez még a Spectre előtti hardware, vagyis ez még a Spectre idejéből való hardware, és egyszerűen csak elővesz egy USB kulcsot, beledugja, és onnantól kezdve kész, ki van játszva a rendszer. Tehát, és ez lehet jármű, ez lehet autó, ez lehet vonat, ez lehet akármi, ami nincsen ezzel ugye felkészítve, ott ezt ki lehet használni, vagy hát ki tudja, mi lesz a jövőben, de én el tudom ezt képzelni például, hogy tényleg így lesznek olyan eszközök, amikkel ezt lehet, de mondjuk csak egy másik példa, itt van a PS3 AIZ-ben, az asztalomon, nyilván az talán azt még nem érinti ez a dolog, de mondjuk egy régi PC-t valahol találnak, és akarnak majd rajta játszani valamit, vagy csinálni rajta valamit, mert szükség van egy terminálra, akkor lehet, hogy azt fogja mondani majd az oprendszer, amikor elindul, hogy ezen a hardware-nél már nem futok, azért mert ebben nincs benne az a chip, ami a Spectre elleni védelmet biztosítja, mert ugye hardware-ről van szó, és nem ismeri fel azt a chipet, akkor kész. Lehet emulálni, de akkor meg mondjuk, nem tudom, ezek csak csapanganak a gondolataim, ami még ide akartam mondani, és mindjárt átadom a szót, az, hogy egyébként az AV-teszt intézmény, vagy intézetnek a kutatói 2018 februárban közzétettek egy jelentést, amely szerint 139 malware mintát vizsgáltak meg, melyek a Spectrum Meltdown exploitokat tartalmazták. Ezek között volt Windows-t, volt Linux-ot, volt macOS-t, illetve volt böngészőt támadó, tehát JavaScript alapú dolog is. Tehát igazából ezt elkezdték használni, és valószínűleg még mindig a kísérleti fázisban vannak ezek a dolgok, vagy legalábbis lehet, hogy már van is kifejlesztve rá működő exploit.
Hát igen, mondjuk a 139 volt.
Uh-huh.
Mondjuk azért az nem olyan sok. Tehát, hogyha megnézzük a malvereknek a számát, akkor nem annyira sok. De lehetne több is.
Igen, ezzel nekem tudjátok, az a bajom, hogy most a Ninja hozott egy csomó olyan példát, ami tökre valid, de nem annyira fáj. De bakker, hogyha egy HSM modulban van ez.
Hát ja.
Értem? Tehát, hogy ha végig gondolod azt, hogy ezek milyen eszközökbe kerülnek bele. Hogy ott nem tudja az OS például, amit nincs a mondat, nem tudja az OS azt mondani, hogy én ezzel nem fog futni. Viszont gyakorlatilag egy PCI környezetnek a lelke, mert ennélkül aztán semmi nem fog menni. Na, akkor mi a fütty van? Azt mit csinálsz vele?
Hát ez egy nagyon jó kérdés.
Mert hogy ez pont.
És hogyha akarsz venni egy másik processzort, az is sérülékeny.
Na, jó reggelt, értem? Tehát én azért mondtam, hogy azért, tehát én sok mindent megértek ebbe a inteles válaszba. Persze, építhetünk hozzá workaroundot, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni, de én kötve hiszem azt, hogy a felhasználónak kellene az összes cseszett esetőségre gondolva körbejárnia, hogy akkor mibe is raktatok ti ilyet, hogyan kellene azt használnom jól, és akkor hogyan fogom megvédeni magamat a te hülyeséged miatt. Tehát ne haragudj, a gyártató szerintem ez nem egy megoldási javaslat, tehát ez nem válasz.
Nem, én már magam előtt látom, hogy ez egy ilyen checkpoint lesz, amikor megkérdezed a szoftvergyártódat, hogy megfelelően van programod, tehát just in time, hogy mi volt ennek a neve? Ez a...
Constant time, nem? Vagy valami ilyesmi?
Constant time, az nem, mi akkor just in time? Tehát constant time programminggal van megírva a függvénynek ez a része?
Várjál, és akkor megkérdezed ezt a helyesen módulját, hogy nem, te hülye vagy, kriptót nem lehet, vagy a titkosítást nem lehet úgy írni, tehát nem.
Hát ez nem lesz jó nekünk.
Vigyétek innen messzire, távozz tőlem, Sántán.
Ez lesz a vége egyszer, hogy ez be fog kerülni egy ilyen checklistába, amikor majd megbeszélik, mert ilyenek szoktak lenni. Na mindegy, nevezetesen akarok menni a dologba. Na de, evezünk kicsit vidámabb vizekre. Hát annyira nem vidám, de hát Istenem. Tudjátok, hogy mi volt még a B-Sides-on? AI volt a B-Sides-on, és tudjátok, hogy mi az AI? Deepfake! És pont Hadnagynak, most, hogy erről ez eszembe jutott, Hadnagynak van is erre egy tök jó híre, amire már egy ideje várok, mert kíváncsi vagyok, hogy ez mi.
Igen, én vártam, hogy a Béla az átkötésből hogy fog kikavarodni, de az se lett annyira rossz. De a káosz kommandósan túljutódjátok, tehát ez csak a mi szintünk. Szóval, hoztam magammal egy olyan TikTok akkuntot, aminek az a neve, hogy mi ez, Deepfake Tom Cruise. Magát az akuntot Chris Ume készítette, aki egy belga videókészítő, VFX programozó, blablabla. Most nem fogom a bióját itt bemondani. Ami miatt elhoztam magammal ezt a hírt, a következő, a The Verge-nek nyilatkozott emberünk, és mondta, hogy hát azért még most attól nem kell félni, hogy pár kattintásra össze lehet hozni olyan videókat, amivel egyébként mindenfajta rendszereket, vagy egymást az emberek be tudják, vagy át tudják verni. Na most... hosszasan, tehát csinált egy ilyen akuntot, csinált jó pár videót, és hosszasan taglalja, hogy egyébként ez különböző VFX-es effektekkel megáldott, vagy CGI cuccokkal megáldott, mindenfajta deepfake labos algoritmusokkal kreált cuccba mennyi idő, tehát hogy több napoknak az eredménye egy ilyen videónak az elkészítése, és tette mindezt több dologból. Az egyik ugye az önreklám, meg hogy a munkáját tolja, meg stb. A másik, hogy felhívja az embereknek a figyelmét, hogy azért még nem tartunk ott, hogy ezeket mindenki otthon úgy összekattingassa, és akkor ilyen értem, hogy vissza lehessen vele élni. Na most emlékeztek rá egy pár adással ezelőtt, pont arról beszéltünk, hogy hát dehogy nem tartunk ott, mert hogy egy lelkes édesanya, ugye a cheerleader lányának a barátnőiről mindenfajta deepfake-es videókat, stb. Képeket kreált, és utána szétküldte a csapatba, és hogy akkor mennyire ki voltunk ezen akadva. Tehát kérdezem én, és azért is hoztam magammal ezt a hírt igazából az adásba, kérdezem én, szerintetek hol tart ez most? Mert ugye egyik oldalra értem, amit Ume ír, hogy gyakorlatilag, tehát például, hogyha nézel egy deepfake-es videót, abból marha jól ki tud derülni azt, hogy ez nem egy eredeti videó, egyrészt vannak benne ugrások, másrészt, ha megnézed a szemnek a mozgását. Tehát ezekből marhára észre lehet venni azt, hogy mi egy valid videó, és mi ami nem. Most hagyjuk azt, hogy szoftverrel mit lehet megállapítani. Jó, ez csak józan paraszti szemrevételezéses elhatárolása. De,
ember vagy és nézel.
Igen. De hogy kérdezem én, hogy tehát ha már tényleg itt tartunk, és ugye van egy csomó kütyünk, ami a tetejébe, ugye felold az arcomra, vagy legalábbis második vagy többedik faktornak használom az arcomat, stb. Tehát hogy szerintetek hol vagyunk attól, hogy a szakmánkat ez ugye egészen markánsan befolyásolja, mert egyrészt szerintem már igencsak a kapuba kopogtat ez a dolog, és azért nem vagyunk annyira messzire, mint Uma tőle. Másrészt szerintetek, vagy ahogy ő mondja, másrészt szerintetek, ha már használjuk ezt autentikáció, akkor biztos, hogy jó az, hogyha csak az arcunk megjelenését és bizonyos darabszámú poligont alkalmaz erre az azonosításra. Tehát nem lehet, hogy inkább úgy kellene ilyen azonosítást alkalmazni, hogy én például bemondom, van egy, tudod már nem jelszót gépelek be, hanem bemondok egy szót, és azt veszi föl, és csak arra a szóra, és csak az én arcmozgásom, mert ezt így tudnám. De az, hogy most csak így benézi az arcomat, azt megmondom, az összén többfajta alakú szemvegem van, és még azt sem szokta zavarni, nem ugyanaz van rajtam. Illetve nekem rövid hajam van, ezt most figyeljetek, hadd nagy rövid hajú, és marha nagy fülesem van, és hogyha rajtam van a füles, ha nincs, akkor is marhára beenged. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy túl bonyolítja azt, hogy felismeri az arcomat, és...
Igen, de mit kell még magadra tenned, hogy ne ismerjen fel?
Hát de nem. Hát tudnék azért mondjuk mit a fejemre aggatni, hogy így ne, de hogy tehát pont ezért, hogy én azt gondolom, és ugye még ha most a videó részét is vesszük, tehát, hogy tényleg CGI VFX programozás kell hozzá. Oké, de basszus, tehát, hogy én azért nem vagyok ebbe akkora szaki, és még nekem is megy. Tehát, hogy nem erre raktam fel az életemet, de egész jó elprüntjögök benne, meg úgy csináltam már jó pár dolgot, és hogy azért én annyira távolinak se érzem, mint ami a cikknek a felütése, hogy hát nem kell ettől még annyira férni, mert ez nem három kattintás. Hát nem tudom, a múltkori hír alapján, meg a mostani infrastruktúrák alapján, amit már egyébként bérelni lehet ennek a végrehajtására, tehát már erőgép se kell GPU szinten a lábamhoz, hogy ezeket a rendeléseket megcsináljam, hanem csak szimplán valahol bérlek egy virtuális gépet a felhőbe, és azt a kapacitást hozzám vágják. Én nem feltétlenül érzem nyugodtnak magamat.
Egyáltalán nem kell nyugodtnak érezned magadat. Maximálisan egyetértek azzal, hogy itt problémáknak nézünk elébe. Nem csak az, hogy ezek a dolgok szerintem sem megbízhatóak. Pont a múltkor fogalmazódott meg bennem annak az a gondolat, illetve az a kérdés így magamban, hogy mert ugye arról beszéltünk, felreppent a Telegram csatornán, hogy ugye már a Linuxokban van az új lenyomat olvasó. És az új lenyomatodat, amit beolvasol, akkor annak azt az adatot, ugye már amivel összehasonlítja, az nincs titkosítva, hanem csak úgy le van rakva a lemezre. Pontosan nem tudom, hogy milyen file típus, de biztos, hogy van ennek egy megfelelő file típusa, de ez önmagában nincs titkosítva, tehát hogyha ezt valaki elveszi a te gépedről, akkor azt a te új lenyomatod gyakorlatilag onnantól kezdve kiszivárgott. És azon gondolkodtam, hogy ezek a biometrikus adatok, ezek ugyanolyan szarok, mint a jelszavak. Sőt, talán még rosszabb is, mert új jelszót azt tudsz változtatni, de arcot...
Új lenyomatot nem.
Nem tudsz változtatni, egyszerűen nem tudod eldobni. És azon gondolkod, hogy lehet, hogy mert ugyebár mi a következő szint, ugyebár volt a másik, amit múlt héten is beszélgettünk egy kicsit róla, hogy SMS. Hogy az SMS az nem jó, mert nem változtatsz olyan gyakran SMS-t. Oké, hogy te vagy az, tehát az a telefon a tiéd, meg te vagy az a telefonszám, konkrétan a telefonszámról beszélek, de ugyebár telefonszámot az nem olyan, hogy jaj, kiszivárgott a telefonszám, kit érdekel, veszek egy másikat, és körbeküldöm anyunak, apunak, meg mindenkinek, akit az elmúlt 30 évben megismertem, hogy ez az új telefonszámom.
Életszerű.
Tehát ez is egy olyan dolog, teljesen életszerű, maximálisan. A múltkor, amikor a Telegram fiókomat töröltem, nem tudom hány órán keresztül dolgoztam csak azért, hogy csak a Telegramba visszajussak, és körülbelül azokba a csoportokba, ahol előtte voltam, és hát nyilván az összes kommunikációm, ami előtte volt, azt elveszítettem, mert nyilván vissza nem lehet ezeket kérni, és ez jó is így, tehát ez most nem egy ilyen felháborodás, hogy nem tudtam visszakérni, ez teljesen jó, hogy buktam a telefonszámomat, illetve buktam a profilomat, és nem kapom vissza, de hogy ez, hogy a biometrikus dolog az egyrészt változik, nem biztos, és lehet, biztos vagyok benne, hogy fantasztikus algoritmusokat írtak, fantasztikusan okos emberek arra, hogy az arcot felismerjék, hogy szemüvegben, maszkban, új hajjal, szakállal, szakáll nélkül, stb. Sapkában felismerjen, de nem, tehát hogyha akár ki is szivárog valahogy ez a dolog, akkor ezt nem tudom megváltoztatni soha. Tehát ez nem fog működni. Úgyhogy vagy meg kell sózni, vagy nem tudom, tehát biztos lehet, hogy vannak ilyen, mondom, tehát ez egy relatíve új gondolat, de az, hogy az arcot használjuk, illetve a biometrikus dolgokat használjuk, erre nem vagyok benne biztos, hogy ez a jövő. Az meg, hogy a deepfake mit tud megcsinálni, tehát ez gyakorlatilag, hogyha megnézed, tényleg olyan érzés van az embernek, mint hogyha hétről hétre könnyebb lenne. Tehát emlékszem, amikor még csak az első app volt, ami felrakott rád egy szemüveget. De hol tartunk ahhoz képest ma már, hogy tehát szinte tényleg élőben tudsz egy fostos telefonnal csinálni dolgokat.
Én eleve kifejezetten félelmetesnek tartom azt, hogy Tom Cruise-t deepfake-eli valakit. Hát, de komolyan emlékeztek, volt a...
Igen, Tom Cruise félelmetes, igen.
Nem csak azért, hanem volt még a South Parkban is egy epizód konkrétan, ahol a legfélelmetesebb szörnyet próbálták elképzelni, és így mondták, hogy hogyan néz ki, és milyen, és akkor az volt az egyik, hogy az egyik lába az egy brokkoli, a másik lába meg Tom Cruise, vagy valami ilyesmi volt.
Igen. A másik dolog, ami nekem így azonnal, ugyebár én mindenféle ilyen összeesküvéses csoportokban benne vagyok, és ilyen kontenteket fogyasztok, hát nem tudjátok elképzelni, hogy ezek a videók, amik hát nem csak deepfake-esek, de például ilyen kamu videók, konkrétan kamu videók, látszik rajta, hogy kamu számítógépes grafikával, CGI-jal vannak megoldva rajta dolgok, és rajta van Trump, és csinál valamit, és képtelenek felfogni, hogy ez nem a nem tudom, ez nem a Deep State-nek a fél, illetve hogy a Deep State, hanem hogy a világ összeesküvésének a végtermékei, hanem ezek egyszerűen csak poén videók, illetve nem csak hogy poén videók, hanem ugye nagyon sokan csinálnak tech demókat ilyeneket, és kajálják és nyalják ezeket a dolgokat, és hogy tényleg, amikor ott tartunk, hogy politikusok, van egy videó, mondd valami, amikor ez nem egy mai téma, ez más, szerintem évekkel ezelőtt voltam, amikor Obamának a száját meg mást mondattak vele. Tehát az, hogy tényleg, hogy politikusok nyilatkozhatnak dolgokat, meglátja, meghallgatja, hát ez a hülye ezt mondta, mit tudom. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon borzasztóan veszélyes dolgok jöhetnek ezzel kapcsolatban, hogy az emberek látnak, hallanak valamit, és azt hiszik, hogy igazi, és nem tudom őket, nem tudok rájuk haragudni, mert igazinak néz ki, és igazinak hallatszik is. Meg arról nem is beszélünk, hogy a támadás, ugye már a tavalyi Hacktivity-n is arról szólt az egyik előadás, hogy valaki élőben webkamerázott egy, ugye bár CEO, tehát a cégvezetőt deepfake-elt be élőben egy webkamerába, és felhívta a titkárnőt. Nyilván kicsit rossz volt a minősége a felvételnek, és pont ez volt a poén benne, hogy mondta is, hogy hát most itt vagyok a repülőtéren, és szar a minőség, meg szar a hangom, de a hangot is élőben bedeepfake-elte, és az arcát is, tehát a képet is bedeepfake-elte, és felhívta a titkárnőt, és az pedig megkajálta a témát. Tehát ez tavaly volt, vagy tavaly előtt volt, évek kérdése, hogy ez még nagyobb probléma legyen. Tehát igazából sok problémákat látok, annak ellenére, hogy ez egy nagyon király technológia, tehát nekem borzasztóan királynak és szimpatikusnak tűnik, csak borzasztóan veszélyes.
Igen.
És nem tudjuk megállítani, tehát ez egy olyan dolog, ami, tehát ez a technikai fejlődés, ez megy. Tehát emlékszem, amikor bejöttek az első ilyen, hát mondjuk ki, ugyebár deepfake-es pornók, elkezdték őket bannolni. Tehát ez mennyire irreális, hogy valamit elkezdesz bannolni az internetről, ami konkrétan azért nem egy bűncselekmény, vagy nem tudom, lehet, hogy bűncselekményben lesz egy idő után deepfake-es videókat csinálni, de azért nem olyan, mintha valami, nem tudom, drogot árulnál, vagy rosszabbat csinálnál, tehát ezeket nem lehet így bannolni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz, tehát ezt akár befolyásolni, korlátozni, nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. Főleg az, hogy bárki tud otthon csinálni. Probléma nélkül, tehetség nélkül is akár.
Lehetek szenga?
Legyél szenga.
Ajánlok egy könyvet.
Na.
Ide vonatkozó. Viktor Pelevinnek a Generation P című könyvét ajánlom, amiben óriási szerepet játszik az, hogy tévében leadott interjúk és felvételek és mindenféle nyilatkozatok során, akiket ott látunk szereplők, azok lehet, hogy nem is léteznek. Egyszerűen nincs. Ki látta azt az adott politikust, ugye, az életben? Senki. Csak a tévében láttuk. Lehet, hogy nincs is. Na, erre épül egy picit ez a könyv. Legalábbis ez is eléggé jól benne van. És simán egyébként előfordulhat az, hogy a deepfake hatására, vagy segítségével már nincs is, nem is kell fizikailag jelen lennie mondjuk egy embernek, akár egy közéletben, egy kormányzatban, azért, hogy elhiggyük, hogy mégis van, mert ugye tudják szerepeltetni, tudják felléptetni, és hát ki volt ott, ki látta, senki.
Tehát főleg a mostani időben, mert pont ezt akartam mondani, hogy ugye ennek az a veszélye van meg, amit most ugye a előző konfról is Béla is hozott példaként, hogy most ilyen nem feltétlenül tudod leellenőrizni. Nem tudod leellenőrizni. És nem. Azért addig, amíg a telefonomra gyakorlatilag telepíteni tudok tényleg olyan alkalmazásokat, ahogy Béla is mondta, óriási félelem bennem is, hogy real-time-ban módosítja a kimenő videót, és jelenleg ugye mit rámrak effektet, meg nyuszi fület, meg nem tudom, tehát sok minden bolondos, jópofa dolgot, bár ezek is vannak fenntartásaim, de elmen. De ugye abban a pillanatban, ha ezeket kicserél az ember másra, akkor már teljesen más tartalmakkal a megtűzdelt videót lehet élőbe kiküldeni, és akkor ne is beszéljünk arról, hogy, és akkor mesterséges intelligenciát még hozzávágva egy kicsit, hogy biztos láttátok ti is napjainkban az új reklámokat, hogy történelmi nagyjaink beszélnek fotókról videóban hozzánk.
Igen. Azt tudom is, hogy melyik programmal csinálják, azt ki akartam próbálni én
mindegy,
is.
De hogy most gondoljatok bele abba, hogy tehát mennyi ilyen open source cucc van már, és az open source-ot most jó értelemben mondom, tehát hogy így tök jó kezdeményezések és projektek vannak rá, viszont hány olyan lába van, ami free mindenkinek? És hogy így ki fogja megmondani?
Emlékeztek, amikor még az volt a legnagyobb problémánk, hogy a holdra szállás megtörtént-e vagy sem? Tehát ezért... Egyszerűbb idők voltak azért akkoriban.
És nézd meg, most sincs még eldöntve.
Nem,
tehát most, és nincs. Még miatt bárki kontót kell ezzel gyártani, nem, tehát semmi bajom nincs az egyik táborral se, jó? Tehát nem tartozok egyik táborban sem, nem, egyáltalán nem is érdekel az egész téma, de azt látom a mai napig, hogy, tehát, hogy ez sincs eldöntve, hogy akkor most az a videó valid, vagy nem.
Nem, nincs. Na de ami el van döntve, és tudjuk biztosan, az az, hogy volt Windows sérülékenység. És azt is tudjuk, hogy hát mondjuk azt nem tudjuk, de reméljük, hogy ninja fog tudni róla beszélni.
Igen, de mielőtt azért ebbe bele mennénk, szóba került a holdra szállás, és egyébként én tudom, hogy a holdra szállást azt az angolul beszélő országokban használják, és Magyarországon inkább a hektára szállást kéne használnunk. De van nagyon értékegység átváltás köztük.
Tehát van, de mérhető az antennához viszonyítva a humorodnak a színvonala is, és azért ezt most megütötted.
Ez annyira durva volt, hogy lefittyett a mikrofonom tőle.
Igyekeztem.
Már megpróbálom felállítani.
That's what she said. Na, szóval...
Szia, Márk vagyok svital.hu-tól, és ebben a videóban egy férfiaknak készült étrendkiegészítőt szeretnék bemutatni neked, az Onkapszulát. Ez a gyógynövénykészítmény egy férfi erőt támogató termék, mely a szexuális együttlétek során nyújthat gyors, erőteljes és biztos segítséget.
Jó, vagy nem voltam itt, jó? Elhatárolódok magamtól, bocsánat.
Vörméből... kód végrehajtási hibát találtak a http.sys fájlban igazából, ami a Windowsokban a webszervernek egy nagyon, nagyon fontos része, ugyanis ez felel azért, hogy a HTTP protokollnak a megvalósítása az megtörténjen gyakorlatilag az operációs rendszerben, A kódja ennek a CVE-2021-31166-os, és miért még azt gondoljuk, hogy hát ez csak azokat érinti, akik webszervert futtatnak a Windows-ukon, azért rengetegen futtatnak webszervert a Windows-ukon, ez az egyik. A másik az, hogy az IIS-nek, az Internet Information Services nevű szerver komponensnek egy nagyon fontos hát része, igazából a magja, amivel a HTTP protokoll stack-et ezt tartalmazza, és minden olyan alkalmazás, ami HTTP-n kommunikál a Windows-on, az szintén ezen alapszik. Tehát előfordulhat, hogy nincs fent az IIS, de van fent egy olyan alkalmazás, ami HTTP-n kommunikál, akkor valószínűleg jó esélye ezt használja. És hogy mi a hiba? Nos, a hiba az, hogy ugye tudjuk azt, vagy ha nem tudjuk, akkor most gyorsan elmondom, hogy a HTTP protokoll az egy ilyen kliens-szerver protokoll, ez az, amin keresztül a böngésző lekérdez dolgokat a webszerverről, és ez ilyen kérdés-válasz jellegű kommunikáció, a kérdéseket úgy hívjuk, hogy requestek, a válaszokat pedig úgy, hogy responsok, és mindegyiknek van egy fejlécce, mindegyiknek van egy törzse. A fejlészbe mennek különböző mezőkben a kommunikációnak gyakorlatilag a részmetadolgai, hogy mit kérünk, honnan kérjük, és hogyan kérjük, és mit fogadunk el válaszként, és ilyenek. A törzsben megmennek a paraméterek, az üzenetek, maga az anyag. Tehát amikor lekérek valamit a weboldalat, akkor a törzsben lesz benne, a HTML kódot lesz benne, például a kép, amit kérek, meg ilyesmi. És hát ezeknek a feldolgozásáért felelős, ugye ez a http.sys a Windows-okon, és azt találták a kutatók, hogy a Accept Encoding nevű fejlécz mező feldolgozása hibásan történik meg, nincs minden feltétel jól lekezelve a programozási megoldásban, ahogy ezt megírták, és hogyha megfelelően állítjuk össze ezt a mezőt, akkor meg fog hívódni egy úgynevezett fast fail nevű ilyen hiba kezelő rutin. Megpróbál kétszer felszabadítani egy olyan területet, amit ugye csak egyszer lehet felszabadítani. Minden esetre az a lényeg, hogy DOS sérülékenység, vagy DOS állapot következik be, tehát összeomlik tőle, egy kék halál állapotba kerül tőle a Windows, ami nagyon nagy eséllyel továbbfejleszthető távoli, autentikálatlan kódvégrehajtási sérülékenységé, ami ráadásul a kernel privilégiumokkal, tehát a lehető legmagasabb rendszer szintű privilégiumokkal hajtódik végre. Azért beszélek erről egyébként így, hogy hívjákban, feltételes módban, mert a Proof of Concept exploit, amit kiadtak, az még csak a DOS-t valósítja meg. De nagyon nagy valószínűséggel jelenleg éppen az összes threat actor és az összes bűnszövetkezet, ilyen kiberbűnszövetkezet, meg az összes hacker, meg mindenki, aki erre hajt, ők gőzerővel fejlesztik az exploitot. Úgy, hogy ez megtegye a kód végrehajtási részét, és ki lehessen használni, és ezzel gyakorlatilag egy backdoort lehet az összes Windows-ban nyitni, amin a http.sys használatban van, vagy a IIS, tehát vagy a webserver komponenssel, vagy pedig olyan alkalmazás segítségével, ami a http.sys-t használja. A Microsoft kiadott erre egyébként egy frissítést, a májusi Patch Tuesday keretében belül volt ez is, és ami miatt én egy kicsit érintetve érzem magam ebben, az az, hogy én éppen benne vagyok egy elég komoly pentestben, egy elég nagy infrastruktúrát pentesztelek, Windows-okat elsősorban, és a pentesztnek vannak ilyen perem feltétele, hogy mikor sikeres. És a sikeresség egyik feltétele az, hogy sikerül hozzáférni egy bizonyos fajta szerverhez, és ezen a szervereken bizony találtam futó IIS-t. Na most a kérdés az, hogy ez a sérülékenység, ez akkor derült ki, amikor már futott a pentest. Kérdés az, hogyha én most nekiállok exploitot fejleszteni, és megcsinálom azt, hogy menjen a remote code execution, akkor ezzel én a pentestet végül is sikeresen hajtom-e végre, vagy nem. Tehát ti mit gondoltak erről, hogy ez ilyenkor ezért, tehát vagy más kontextusban helyezve, mondjuk tegyük fel, hogy vizsgára készülök, és a vizsga feltétel az, hogy felnyomjak egy Windows szervert, mondjuk egy OSCP, vagy egy OSCE, vagy akármilyen, és kijön közben egy ilyen sérülékenység. Etikus, nem etikus, érdemes használni, nem érdemes. Legitim, nem legitim, mit gondoltak erről?
Hát vizsga kapcsán mindenféleképpen az van, hogy valószínűleg egy héten belül egy-két alkalommal elfogadják, utána meg told meg. Tehát, hogy így utána azt fogják mondani, hogy nem. És nem etikus, és nem izé. Akkor, amikor nagyon ott az elején még benne vagy, és lehet, hogy még ők sem tudják, nem úgy tudják, nem izé, mint akkor még lehet, hogy elfogadják, de utána nem. Vizsgálatnál meg.
Én a vizsga során 200 pontot adnék érte, hogyha egy ilyen ember tudsz menni.
Igen, de egy behatárolt időintervallumban élesz szerintem.
Igen, becselni fogják.
Tehát az nem.
Jó, és mi a helyzet a pentesttel?
Vizsgálat során én meg azt mondom, hogy ott szerintem miért ne? És tudod miért? Mert arra semmi garancia nincs, hogy a vizsgálati eredmények alapján is javítanak, de előtte meg nyilván nem. És most nagyon rossz indulatú vagyok, és minden tiszteletem az üzemeltetőké, mert mint mondtam már annó is, tehát volt szerencsém hozzá vezetőként üzemeltetést csinálni, és azért... De azért valljuk be, vagy hát tényleg az dobja rám az első követ, aki nem így van vele, hogy azért nem annyira szeretünk ezekkel kapkodni, viszont ha van róla egy jelentés, akkor általában van rá egy intézkedési terv, akkor lesz egy terv, és akkor nem én viszem el a balhét, hanem valaki más, aki úgy döntett, hogy akkor, majd akkor a messzi jövőbe kell megcsinálni, nem most. És akkor innentől kezdve, tehát nekem vizsgálat közben ez előjön, én biztos, hogy belerakom ninja, mert muszáj. Tehát, hogy...
Jó, nem, tehát a riportban nyilván belerakod, de tehát itt az a kérdés, az volt a kérdés, amikor ezt a dolgot ezt megfogalmazták, hogy az az adott infrastruktúra komponens, az sérülékenye vagy nem, hozzá lehet-e férni azokra a jogosultságokra, amikkel egyébként egy átlag user rendelkezik. És elkezdtük ezt vizsgálni, egy hetet tart a vizsgálat, és egyszer csak közben bejön egy ilyen sérülékenység a hírekbe, hogy ja, amúgy egyébként, ha van rajta ilyes, akkor be lehet remenni könnyedén. Akkor most ez igazából akkor, amikor még ezt kiírták, akkor ez még nem volt. Most ha én erre rámegyek és kihasználom, akkor az kicsit olyan, nem tudom, tehát ez egy kicsit olyan, én nem érzem teljesen azt korrektnek.
Nem, értem hogy mi azt, amit mondasz.
Azt értettem, tehát azt mondtad, hogy etikus-e vagy nem. Ezért mondtam, hogy szerintem ez etikus, mert hogyha egyébként nem kimenne a sajtóba, hanem te találnád meg, akkor is kihasználnád, nem?
Valószínűleg igen egyébként, illetve na, a másik az, hogy benne volt azért a szkóban, mondjuk a kiírásban, hogy például zero day-eket nem keresünk. Tehát itt most nem arról szólt, hanem itt konfigurációs hibákat
keresünk. Minden szűkítő ízét azután mondod, hogy én elmondtam a véleményem, és még így hozzáteszed, hogy milyen szűkítés van, akkor ez nem teljesen korrekt, viszont velem szemben, hogy akkor mire válaszolok.
Igazad van, de jó, tehát ugye benne volt az, hogy zero day-t nem keresünk, nem. Tehát ezt így nem találtam volna meg. De ugyanakkor meg nem zero day, mert kint van a hírekben, és viszont még nem volt esélye a patch managementnek release-elni a patcheket, kirakni a patcheket. Hát ezért érzem azt egy kicsit, hogy ez nem annyira etikus, mert valószínűleg ezt bepatchelték volna emergency patchelés keretében. Úgyhogy én nem tudom. Furi, mindegy, ez csak így érdekességként, hogy mik befutunk bele munka közben, előfordulnak ilyenek.
Ez egyébként egy nagyon jó, szerintem ez egy jó felvetés, tehát ugye be vizsga közben egyértelmű, tehát hogyha egy vizsgára be tudsz egy ilyennel menni, akkor, tehát én, hogyha a vizsgáztató lennék, akkor érted,
hol iszonyatosan,
nem is, igen, tehát ez teljesen ott van. Ha pentest, ugye a pentestnek az a lényege, hogy sérülékenységeket fedezzünk fel a meglévő rendszerünkben, hogyha ezen a héten kijött egy új sérülékenység, akkor az a sérülékenység a mi rendszerünkben az ott van, nyilván fel kell vinni, de ugyebár ez a klasszikus probléma az, hogy a pentest kérdés, ez egy filozófikus kérdés, ez a pentest, az a programnak, illetve az adott infrastruktúrának, cél, eszköznek, tárgynak minden sérülékenységét feltárja, vagy nem minden sérülékenységét feltárja. Ugyebár volt itt az a elgondolás, hogy ugyebár, hogyha tételezzük fel, hogyha megnyomom a rendszert, és mondjuk akár eljutok a root jogig is, tehát, hogy root lettem a rendszeren, akkor az embernek önkéntelenül is van egy olyan érzése, hogy megcsináltam a házi feladatot, vége. De hol van a pentestnek a vége? És ugyebár itt a pentesterek ezzel ellen szoktak érvelni, hogy nem, hát a mi cégünk, ez nyilván nem minden sérülékenységet, de nagyon sok sérülékenységet felfed. Ezt szerintem nagyon nehéz lepapírozni. A múltkor beszélgettünk ugyebár Szabival erről a témáról, hogy mennyi sérülékenységet fed fel, hol a vége, mennyi időt szán rá. Erre vannak, biztos vagyok benne, megfelelő konstellációk, de az, hogyha bemész a cuccra, az, a, legfrissebb e-heti sérülékenységgel, ami pöpecül működik, mert proof of concept, és mondjuk még csak gondolkodnod sem kell. Egyszerűen csak meghalod a hírt, elolvasod, rákattintasz a proof of concept kódra, beírod az IP címet, megnyomod az entet, és rajta vagy a gépen, kész a pentest, cső.
Igen, ez az, ami miatt én úgy érzem, hogy ez így, ebben a formában így, ez szerintem nem jó, mert akkor nem derülnek ki azok a sérülékenységek, amik egyébként ott voltak már, vagy mit tudom, ki tudja mióta az izében. De a kérdésedre visszatérve, hogy mi számít pentesnek, meg hol a vége a pentesnek, egyébként ezt exaktul elmondják a kibertámadásban a srácok valamelyik adásban, és azt mondják ott, hogy a sérülékenység vizsgálat hivatott felderíteni a sérülékenységeket, mindet, lehetőleg többet, nyilván nem mindent, szinte lehetetlen mindet. A pentesnek viszont az a célja, hogy találjunk közte egy olyat, amivel elmegyünk a lehetőleg végsőkig, a rútig, és ha az megvan, akkor véget ért a pentest, mert igazából nincs értelme tovább csinálni.
Találtam egyet, ezen a héten jött ki, puf, kész.
Igen, igen, és ezért mondom azt, hogy igazából, hogyha én most ezt csinálnám, hogy itt van 6 hetem, tegyük fel 6 hetes ez az egész projekt, amin dolgozunk, van 6 hetem, és akkor a második héten kijött egy ilyen, és azon megcsinálom, és hopp, ennyi volt, gyerekek, sziasztok, tessék.
Jöhet az új projekt.
Akkor érted, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor felraktuk a patchet. Attól még ugyanolyan sérülékeny maradt az egész rendszer, mert lehet, hogy nem vettem észre egy csomó mindent, mert azt mondtam, hogy itt ez az zero days, bemegyek és kész, szóval, tehát ilyenkor valószínűleg, tehát én például valószínűleg ezt mondjuk bele fogom írni a reportba, hogy van ez a sérülékenység, és még nincs fent a patch, de az is lehet, hogy mire a report elkészül, addigra már fönn lesz, tehát így nem tudom. Ez egy ilyen érdekes.
Mondok egy másikat, tehát mennyi időt adunk neki? Mi az az idő, amire azt mondod, hogy amikor már azt mondta, tudod, amikor esetleg valaki ez egy nagyon hülye hasonlat, aztán tudod, de too soon akartam bedobni, hogy ha van egy poén, ami ízléstelen és gusztustalan, és mondjuk lehet, hogy mondjuk egy 2 hónap múlva már nem lesz annyira ízléstelen és gusztustalan, de hogy mikor van, tehát mi a too soon? Tehát, hogy mi az, amikor még túl korai
a sérülék? Ez az, amit
én is hol húzod meg a határt? Nehéz.
Csak erre mondta,
mert egy idő után meg már valid.
Igen, erre mondta azt, nincs, hogy mert úgy kikötötték, hogy a zero day ugye nincs benne. Oké, basszus, de meddig zero day? Ha elmegy a wide-ba, akkor igen, már zero day-ként tekintjük? Tehát, hogy...
Nem. Tehát az nyilván akkor zero day, amikor még nincs róla hír. Tehát, hogyha én elkezdeném fúzzolni, tehát ott vagyok,
nincs,
és akkor látom, hogy
van
egy bejelentés.
De tudod, hogy mindenkinek érted? Ez máshol van.
Mert szerintem ez elég exakt. Tehát azért a zero day az azért zero day, mert zero day.
Nem,
mert még nincs róla hír.
Nem így értettem, nem a fogalmat challenge-eltem most, hanem az, hogy ki hogy érzi, hogy meddig zero day valami, vagy meddig nem fogja használni egy ilyen helyzet, így teszni.
Ki hogy érzi, hogy meddig eperfagyi az eperfagyi? Hát de lehet, hogy biztos van olyan, aki a csoki fagyit is eperfagyinak érzi, de azért a eperfagyi az eperfagyi, az nem tudom.
Én pont hoztam ma egy...
Nem értünk egyet.
Hoztam ma egy ilyen hírt magammal, majd kíváncsi leszek, mit szólsz hozzá.
Hát akkor kössük át most, erre most a hírre organikusan.
Ja, hát...
Hanna, úgy tudtam, hogy ma hoztál pont egy ilyen hírt, és tudnál erről egy kicsit beszélni? Ez jó, nem? Ez jó volt. Ez
teljesen.
Kiváló
természetes volt. Ide még egy köhögést kérek be.
Kapd be. Köhögök mindjárt rendesben.
Csak hogy növeljük az organikusságokat.
Bocsánat.
Mindjárt ciccelek egyet, én úgyis ritkán szoktam.
Na, hát... hogy akkor ide egy kicsit át is kössünk, meg nem is, mert hogy másik etikai probléma lesz igazából, de hasonló ehhez. Az történt az íregészségügyel, hogy megranzomolták a központi egészségügyi ellátórendszert Írországban, és hát egészen csúnyán így becsukták a boltot. Azt, hogy most ennek hány lábat csukódott be, tehát hogy például a vakcinaregisztrációs oldal, tudjátok, Magyarországon is volt ilyen, de azért itt egy kicsit más dolgok történtek. Ezt most így engedjük el. Ugye kiáltanan egy ember, kiderült, hogy megtámadták őket, tettere, ranzom lesz, megzsarolták őket, aztán eltelt pár nap, az írkormányok is semmilyen kommunikációt nem folytatott a zsarolókkal, eltelt pár nap, és erre megkapták a túltömve, vissza lehetett dekriptálni az egész cuccot, mert hogy ugye kórházak meg minden is leállt. Ugye az ellátást akadályoztották, és hát ugye volt-e a támadóknak az ilyen típusú támadásoknak kétfajta csoportosulás van mögötte. Az egyik, aki az egészségügyi rendszerbe, azért azt nem akarja, hogy csak meghalljanak miatt emberek, úgyhogy így valamit tesz azért, és mondjuk ad egy ilyen dekriptult. Vagy van a másik, aki egyébként meg, bocsánat, így mondom, de szarik az egészre, ő kapja meg a pénzt, az cső. Na most az írkormány meg gyakorlatilag semmilyen társszervezete aláfölé rendelt viszonyságban lévő semmi sem az egészségügyi rendszeren belül. Nem kommunikált velük, nem kaptak úgymond pénzt a munkáért, és nem teljesítették a követeléseket, mindezek ellenére megkapták ezt a Decryptoolt. Azt hozzáteszem, hogy a Decryptoolt egyébként jelenleg még most vizsgálják. Egyetlen az FBI meg jó páran így vizsgálják, hogy most ez akkor valóban jó-e, meg hogy esetleg dekriptál, de vajon mit rak föl mellette, etc., etc., etc. Viszont, ami tényleg nagyon érdekes, és itt fogok egy kicsit tényleg ahhoz kapcsolódni, amit a Ninja az előbb is feszegetett, hogy ilyen esetben például, tehát kiküldesz egy ranzomot, lefekteti az egész rendszert, akkor küldesz egy túlt, és azért úgy hozzáteszed, hogy jó, de figyú, tehát azért ne fizess, itt a Decryptool, titkos is vissza, hogy működjön. De amit elhoztunk, ha nem fizetsz, akkor kirakom publikba. De egészségügyi adatokról beszélünk. Tehát ha már erről beszélünk, hogy most mi etikus, mi nem, tehát hogy értem, hogy ennek semmi köze a vizsgálathoz nincs a jó, tehát nem ez a párhuzam benne, hanem csak maga a helyzet, hogy milyen fajta motivációk vannak mögötte, és visszatérve a te híredre, ugye, hogy milyen fajta, tehát ha én vizsgálatot végzek, és milyen motivációim vannak nekem arra, hogy mi számít, hogy minden áron bejussak, és minden eszközzel, és minél hamarabb pipa is megkapjam a lét, vagy korrektül meg akarom csinálni. És szerintem mi egyetértünk egyébként a minőségi munkába, csak azt gondolom, hogy igenis ez a két csoport itt is van. És van, aki úgy csinálja ezt, hogy már túl most mennyi rajongót fog magamnak szerezni, de igenis van, aki úgy csinálja, hogy minden áron is ő be akar jutni, és addig üti, és ha leáll, akkor is. És én láttam ilyet. Tehát én saját bőrömön tapasztaltam ilyet, mert van ez a vizsgálat, meg van az, aki meg, és azt simán kihasználja az ilyet, Ninja. Tehát ezt a fajta típusú közben beesett az ölembe, és akkor készítem kánál, mondna meg minden. Meg van a másik típus, aki meg nem. De ez nem a kettőnk közötti nézeteltérés szerintem, hanem ez csak egyfajta hozzáállás kérdése. És ebből a szempontból nagyon érdekes nekem tényleg az éregészségügyes példa, mert most gondold már el, hogy te gyakorlatilag visszakapták a saját rendszereiket, ugye ez azért így lényegesen gyorsabb volt, mert pár nap alatt helyreálltak, lényegesen gyorsabb volt, mint hogy az egészét nulláról a tervekből újra kellett volna az infrát építeni, viszont ott lebeg Demoklész kardja a fejük fölött, hogy oké, de akkor kitolják publikba, és tovább megyek. Őket most így megtámadták, és úgy néz ki a dolog, mint hogyha egyébként ez egy ilyen bizonyos fajta kisméretű támadás lett volna, mert egyébként átfordultak másik irányba, és Amerikában tömegével kezdik az ilyen egészségügyi rendszereket most ugyanez a csoportosulás támadni, és ugyanígy nekiállni. Tehát, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy mi van a háttérben, és ki itt mit mozgat. Vagy ki itt mi mozgat, bocsánat.
Ez egy klasszikus probléma, hogy ez egyértelműen látszik, hogy a kórházaknak, illetve az ilyen egészségügyi létesítményeknek rossz a security-je. Ezt már sok-sok évvel ezelőtt is megalapítottuk, hogy amikor eldöntheted, hogy most mondjuk veszel egy CM-et, vagy mondjuk veszel egy röntgengépet, vagy mondjuk egy lélegeztetőt, akkor egy kórháznak egyértelműen egy lélegeztetőgép mellett kell dönteni, illetve ott érdemes dönteni, mert ott tud emberéleteket menteni, és hát szomorú a világ, de ugyebár a kórháznak is véges a büdzséje. Tehát el kell dönteniük, hogy az a pénz, ami nekik van, azt mire költik. És hát nyilván nagyon sokszor arra költik, hogy nem security-re, hanem életmentő eszközökre. És ezért ilyen szempontból egy kiszolgáltatott target, egy ilyen egészségügyi létesítmény. És itt az a kérdés, igen, teljes mértékben, hogy nyilván vannak olyan emberek, akik a földön heverőben is belerúgnak. Attól is elveszik a pénzét, leveszik róla a cipőjét, lehúzzák róla a gatyáját, és lehet, hogy még le is köpik a végén. Tehát csodálatos világban élünk, szerencsére. Nem, egyáltalán nem. Ez elő fog fordulni szerintem. Ugye már egy pár héttel ezelőtt volt az a hír, hogy most nagyon elővették a ransomware-eseket. Lehet, hogy pont ez kapcsán volt, hogy az amerikai állam azt mondta, hogy akkor most itt valamit nagyon durván csinálni fognak.
Hát ez egészen friss hír, ez most bocs, Béla, csak ez egészen friss hír, mert maga a támadás 14-én volt, és gyakorlatilag a pontos információk így két napja jelentek meg, és annyit hozzáteszek, hogy a Conti nevezetű ransomware groupról van szó, és közben kikerestem a pontos számokat, amit most megint el sikerült tekernem, bocsánat. Több mint 400 szervezet van már jelenleg a vizsgálatok szerint célpontban a Continál világszinten, amiből külön több mint 290 amerikai székhelyű, vagy legalábbis ahhoz tartozó tulajdonás, vagy bármi az FBI szerint, és azt írják, hogy gyakorlatilag ez a ransom csoport kimondottan erre ment rá, hogy bár letitkosítják, de inkább ugye kidámpolják az egészet, és utána azért várják a ranzomot, hogy ne publikálják, és tudom, hogy ez ugye már nem új keletű, viszont ebből a szempontból, hogy ők küldenek dekriptult, meg mit tudom, mégis egy kicsit csavar azért a szituba.
Nem, ez egy nagyon-nagyon érdekes esemény, illetve egy nagyon érdekes példája ennek a történetnek. Tudom, most lehet, hogy csak hallucinálok, de van egy ilyen mondás, ha jól tudom, hogy egy szerelemben, háborúban minden megengedett, vagy hogy van ez? Van ilyen?
Na mindegy, és akkor az jutott eszembe, hogy ez van, de igen.
Ugye valami ilyesmi?
Van valami hasonló, de...
Az a baj, nem tudom, hogy hirtelen melyik nyelvről fordítom a szólásmondást, és szerintem ez hozzá fog jönni hamarosan a kiberbűnözés is, hogy a kiberbűnözésben is minden megengedett. Ugyebár a háborúban próbált, ez nem az én tematikám, ez talán te hadnagy, illetve Szenga, ti biztos vagyok benne, hogy jobban tudjátok és tanultátok, hogy ugyebár vannak ilyen egyezmények, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, meg stb. De hát itt bűnözésről van szó, hogy itt egyértelműen korlátok nincsenek, egyedül a bűnözőknek a lelkismeretére van bízva a dolog. Ezek egyértelműen vannak kiszolgáltatott célpontok.
A lelkismeret rész egyébként egy érdekes dolog, mert itt a cikkben egyébként arról is írtak, hogy lehet, hogy a kontisok nem is önállóan, vagy önerőből, vagy önszántukból küldték a túlt, a decrypt túlt, hanem valószínűleg más hacker csoportok így rájuk túrták, hogy na már pedig ezt azért ne.
Na igen, nekem pont ez jutott az eszembe, amíg mesélted ezt a dolgot, hogy ugyebár a pedofilokról tudjuk azt, hogy én még nem voltam börtönben, de hogy a pedofiloknak elég rossz dolga van a börtönben, mert ugyebár a arabok így egymás közt így elintézik ezeket a dolgokat, nyilván ennek van megint implikáció.
A feleséggyilkosoknak is egyébként, tehát ez hozzá kell tegyen pluszba.
A rendőrgyilkosokkal sem bennak túl jól.
Hát mondjuk ott szerintem inkább a izék a...
Fegyőrök.
Hát a smasszerok.
A smasszerok, igen, tehát nem a raptársok. Na mindegy, szóval ez bonyolult ez a dolog, tehát... Nem tudom, hogyha bekerülsz jelenleg a börtönbe azért, mert megranzomoltál egy kórházat, hát biztos, hogy nem leszel túl népszerű, de nem vagyok benne biztos, hogy egyelőre érteni
igen,
fogják.
Igen, szerintem még nem értik, de egy-két év múlva szerintem már...
Szerintem egy pár év múlva elő fog kerülni az, hogyha valaki egy kórházat ranzomolt, meg simán lehet, hogy lesz olyan valaki, akinek ott valaki feküdt abban a kórházban. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes játék, és egyébként nem is értem, annyira sok pénze azért egy kórháznak nincs. Nyilván ott van mögötte általában egy ország, ahol azért van azért némi pénz, ahol csúran cseppenhet, és én értem azt, hogyha az ember arra appellál, hogy jaj, hát most akkor ezt a pénzt nem ellopja egy politikus, hanem akkor mondjuk nekem fogja, akkor most én kapom meg azért ezt a dolgot, most nekem lopták el ezt a pénzt. De szerintem ez egy ilyen sovány vigaz. Nyilván ezek mindegy, szóval itt nagyon sok probléma van. Szerintem a kórházaknak lesznek ezzel problémái. Itt tényleg arra lesz szükség, hogy szerintem az államok, illetve egy nagyon kemény összefogásra lesz itt szükség. Tehát itt szerintem egy idő után nem fogja megérni ranzomoltatni. Az a baj, hogy tényleg normálissá vált az, illetve nem normális, hogy jó pár évvel ezelőtt emlékszem, amikor ez a dolog elkezdődött, és egyértelmű volt az ajánlás, hogy jó, ne fizesd ki a ranzomot, mert ezzel támogatod hogy mondják ezt, motiválod őket arra, hogy csinálják ezt a dolgot. Tehát, hogyha látják, hogy működik, akkor csinálni fogják. Hogyha nem működik, akkor nem fogják csinálni, és egyértelműen akkor nem működik, hogyha te nem fizet. De hát itt vagyunk 2021-ben, és hát kórházakat ranzomolunk, úgyhogy egyértelműen látszik, sőt, most már a dupla meg tripla ranzomolás is megvan, hogy elviszik az adatot, és még azért is kérnek pénzt. Tehát egyértelműen látszik, hogy nemhogy nem működik, hanem egyértelműen mondhatni virágzik. Tehát itt nagyon-nagyon durva fellépésekre lesz szükség, ami nyilván nagyon durva monitorozásra, nyomozásra, utánajárásra, titkosításoknak a megkérdőjelezésére, ez nagyon-nagyon sok problémát. Most megint csak ott tartunk, hogy azért, hogy a kórházak biztonságban legyenek, hát lehet, hogy az lenne majd a megoldás, hogy tényleg a minden kórháznak egy megfelelő, államilag elrendelt security szintjének kell, hogy legyen. Lehet, hogy már van, nem hallottam erről,
van
de
ilyen,
szerintem valamit tenni
van
kell.
Van ilyen állami biztos voltam, infrákra, az, hogy most az egészségügyet ebben milyen szinten soroljuk bele, vagy nem, tehát ez a szándék van, hogy ő beletartozik, a gyakorlat azt mutatja, hogy a pénzt nem adják nagyon mellé. Az, hogy jogszabály szerint lepapírozod magad, az még nem lesz védelem. De ez már megint ugye a security meg a compliance-nek a szélmalomharca, vagy nem is tudom, hogy mondjam. De
ezt a ranzomolókat nem érdekli, hogy van
hát
papír.
Pontosan, és amíg ott tartunk, hogy a papírok országa vagyunk, cyber security tényleg mindenki, tehát akinek nem ingyen, ne vegye magára, de az én környezetemben egész sok olyan hely van, ahol ez így van, addig sajnos ez nem lesz másképp. És azért nézzük meg, itt nem a magyar egészségügyről volt szó, hanem az írekről, és ők még vissza is tudtak volna állni. Mi vajon mit csinálnánk, ha a Magyarországi Egészségügyi Szolgáltatása nem a felhasználó által lenne ledúszolva, hanem leranzonomva valamelyik. Mi se vagyunk se kisebb, se nagyobb, mint Írország célpontnak.
Hát nem, én egyébként tényleg aggódok a magyar kórházokért. Tehát így is rosszul állunk.
Ez most csak így halka még így lábjegyzetbe az oltás mizériához. Tehát ez a, amikor kitöltesz egy papír alapú lapot, amit magaddal viszel, és begépelsz rá egy értesítési címet, ott beírod, hogy ide szeretnéd kapni a kártyát, és véletlenül se ide kapod, hanem vidékre az állandó lakcímedre, azért annak van egy feelingje, nem? És hogy rohangálsz a hülyeségek után, hogy most akkor mi a... Most megint mi van? Tehát külön létrehoztam e-mail címet, csak erre. Külön ezen kommunikálok. Külön ezzel regisztráltam. Külön kitöltöttem, mindenhol ez van. És az értesítést nem arra az e-mail címre kaptam, a kártya pedig nem arra a címre érkezik, amit beírtam. Akkor most...
Ez nem magzik túl jól.
Na, de értitek, hogy miért mondom.
De hogy ne értenénk, persze. Igen, ez egy kellemetlen dolog.
Magyar egészségügy volt. És az ír után szabadon. Hajrá.
Hadnagy. A színpad, a tiéd.
Lehet.
Ez volt az organikus hát átkötés.
Ranzom.
A színpad, a tiéd.
A színpad az enyém. Hát akkor, hogy maradjunk hadnagynál, meg a témánál, hoztam magammal még egy egészen aranynak érdekes cuccot, ugyanis azt gondolom, hogy aki nem hallott Amerikában a ransomware támadásról, a Colonial Pipeline nevezettű, nem is tudom, benzinelosztó hálózat kapcsán, az nagyjából akkor nem néz híreket ezen a területen. Ami így röviden a hírre kapcsolatos, mert hogy nem erről akarok beszélni, hanem majd már a mögötte lévő dark side-os problémakörről. Szóval, ami a hírben a lényeg, hogy gyakorlatilag két hete, 14-én, de 14-én ez ilyen mágikus szám volt Írországra, és akkor csattantak be a kontisok, na, máshova is becsattantak, és így gyakorlatilag 5500 mérföld hosszúságú vezeték állt le a ransom támadás miatt. Na most, hát ez kisebb fajta pánikot, azért, aki látta azért a híreket valahol a neten, vagy olvasta, akkor így látszódott, hogy hát egyrészt ugye ez azt jelenti, hogy így megáll a teljes flow, ugye rögtön megszülettek a mémek, hogy ruszki társaink elzárták a vezetéket, aztán rögtön megszülettek a mémek, hogy, vagyis hát ebből már egészen kis videók voltak, és nem csak mémek, hogy ugye elkezd mindenki tankolni mindenbe is, tehát még a literes vizes flakonba is teletoltuk gázolajjal, vagy bár mindegy, csak valami legyen, mert mind meghalunk. Ugye Amerika egyébként is jellemzően az a világnézet, ahol mindenfajta katasztrófát képesek úgy megélni, hogy akkor igen, belemegyünk a bunkerünkbe, és hozzáteszem, tehát ugye rengeteg tornádó van, rengeteg cunami van, rengeteg olyan természeti katasztrófa is van arra felé, ami indokoltá teszi ezeknek a mindenfajta előkészületeknek a meglétét. Hát ez most kevésbé tette, mert ugye abból a kevésből is még kevesebb embernek jutott, mert ugye páran elkezdték fővásárolni. Tudjátok, ez ilyen tavalyi WC-papír effektus.
Ezt akartam mondani, ez a WC-papír története.
Hát ugye ez megtörtént, és akkor így ugye vártak egy páran köztük a Cyber Security and Infrastructure Security Agency is, hogy akkor mégis mi történt, és valami részleteket tudjanak meg, és azért vártak, aztán nem. Tehát úgy látszott, hogy így önerőből annyira nem jön össze. Aztán van jó pár gyártó, aki foglalkozik egyébként ilyen ipari technológiáknak a védelmével, és aki kimondotta ezeket a problémákat derítik fel a rendszerekbe, és keresik utána, hogy mi történik. Most gyártanak a nevét nem fogom mondani, de majd a linken úgyis látni fogjátok, hogy miről van szó. Ami még fontos a hírek kapcsolatban, hogy 5 milliót kértek azért, hogy megszűnjön a baj, és hát a Darkside nevezetű, úgymond ransomware as a service szolgáltatás lett telepítve ellenük. Na most, ugye ebbe az a bonyolult, hogy ugye beszéltük már egy pár adással szintén korábban, hogy most már ugye nem kell beleszkercsönöd marhasok munkát, hogy akkor megcsinálj egy ilyen ranzomos hadjáratot, meg nem kell semmit sem tenned érte, és ott még értelet sem kell hozzá, hogyha egyébként tudod a dartneten, hogy milyen oldalakat kell kergetni, és akkor effektíve meg tudod azt vásárolni, mint szolgáltatás, és hát itt gyakorlatilag ez történt. Na most, ami ijesztő, az maga a flow, ahogy ez így kialakul, és hogy tehát ez a hogyan kezeld, és hogyan nem fogod mégsem megtalálni. Maga a malware egy nagyon érdekes dolog, ugyanis összeszedi az összes alapinformációt a géppel, illetve a technikai környezettel kapcsolatban, és teszi mindezt azért, hogy megtanulja, hogy mi újság van, és figyelj, már itt van egy érdekes dolog, ugyanis nem érdekli, hogy földrajzilag maga a munkaállomás, az infrastruktúra hol tartózkodik, azt nézi meg, hogy milyen billentyűzetbeállítások vannak. És hogyha a billentyűzetbeállítás orosz, vagy bármelyik kelet-európai nyelv, akkor nem támadja meg. Kettő. Ő ugye megy tovább, és akkor ugye kiválasztja azt, hogy mit fog letitkosítani. Na most nagyon érdekes, hogy a szolgáltatás úgy épül föl, hogy gyakorlatilag, tehát ha alapból leranzomolsz valakit, és úgy elindítod, titkosítod az egész Winchestert, akkor belátható határidőn belül pár óra múlva azért leáll az egész infra. Ez nem feltétlenül jó cél. Tehát szelektálnod kell, hogy mi az, amit kellene ebből titkosítani, és ez most tehát képesek lettek arra, hogy ezt már határozottan válogatva úgy csinálják meg, hogy kiválogassák, hogy mi az, amit letitkosít, és mi az, ami nem, és effektíve ne tűnjön föl, tehát a radar alatt maradjanak ezzel a fajta támadással, és ne tűnjön föl, és ne kezdjen mondjuk egy Nagihoz, egy mondjat az Abix, vagy valami, ne kezdjen visítozni. Vagy egy integritás menedzser, checker, ne kezdjen visítozni, itt valami történik, hanem csak olyan szépen óvatosan, de azért a lényeg benne legyen. És képesek szelektálni rá, tehát nem csak úgy észnékül elindul az egész. Aztán, ami még érdekesebb, hogy a másik oldalról anonimitásba burkolóztak, tehát most már úgy néz ki, hogy a ranzomos oldal az a toros hálón valahol úgy fönt van, és marhára nem lesz se a hosting oldalról, se honnan megfogni az egészet, és ha rákattint az, hogy kattints ide az infok, hogy kinek kell fizetni, akkor elcsatog erre a toros hálón lévő oldalra, és gyakorlatilag nem találod már meg azt, hogy akkor ki van mögötte. Persze ennek eddig is voltak módozatai, de ezt azért azt gondolom, hogy így egészen tökére fejlesztették. Aztán ugye az, hogy ne találd meg. Tehát gyakorlatilag a dark side titkosítja saját magát. Tehát az összes olyan része, ami futtat valamilyen fajta funkció, az le van titkosítva azért, hogy a különböző triggeres felismeréssel sem, tehát minta alapján se tud beazonosítani, és ne tud vele semmit sem kezdeni. Tovább megyek. Gyakorlatilag Base64-es algoritmussal, AP-libbel hajtja az egészet végre, és magát a konfigurációját is betitkosítva tartja, és úgy építi fel a flow-kat belőle, hogy saját magát, akkor, amire szüksége van, kipakolja, aztán vissza. És ne haragudj, lehet, hogy az én tudatlanságom, de én még nem tudok olyan túlról, amivel ezt meg lehetne csípni. Tehát jelenleg nem ismerek semmiöt, amire ezt fel lehetne venni, de figyelj, erre figyelj, mondjuk tényleg ellenőrzés kapcsán. Aztán a másik érdekes dolog, hogy a legtöbbször ugye, ha már ugye Windowsról szó esett ma is, ugye a Windows operációs rendszer apikon keresztül mindenfajta név feloldással együtt ugye működik. Ha betelepítesz egy ilyen cuccot, akkor legtöbb esetben ugye meghívja a opikolokon keresztül mindenfajta funkciókat, és akkor ugye megint erre már tudunk detektet írni. Tehát ez, hogyha már valami elkezd hirtelen több apin keresztül másfajta kommunikációt folytatni, mint előtt, ezt felszoktuk ismerni. Na hát, azért, hogy ezt őket ne annyira ismerjék föl. Megint gyakorlatilag úgy becsomagolja a saját forgalmát, és ahelyett, hogy megint felépíteni konkrétan a kapcsolatot, minden is alkalommal fel akar építeni egy kapcsolatot, akkor új adatokkal újra küldi az egészet, tehát nem lesz egy mintád, ami alapján a kommunikációt fel tud mérni, hogy akkor ezt most felismertem, hogy akkor itt most valami történik a háttérben. És ugye mit szoktunk mondani ranzom esetén? Ranzomnál az a legjobb, hogyha mentésed. Van mentésed. Ugye én azt szoktam mindig mondani, hogy informatikus az, aki a saját adatainak a mentéseibe is ért el már sikereket. Na most ez az a helyzet, amikor ugye azt mondanád, hogy persze ez a szent megoldás. Aztán most eljutottunk odáig, hogy nem. Tehát gyakorlatilag van egy olyan funkciója ennek a malvernek, hogy ő fogja magát, és gyakorlatilag ugye a Windows-os shadow copyhoz hasonló dologa, rákeres a mentésekre, és utána fogja és eltünteti őket, és ezek az első között vannak, amit egyébként őket letitkosít. Arról ne beszéljünk persze, hogyha van mentésed, de egyébként ugyanazon a merevlevezen van, mint ahol egyébként az alap segítsetek. Az alaprendszer, igen, köszönöm. Alaprendszer, akkor eleve mit ér? De hogyha máshol van, akkor is, tehát gyakorlatilag képes arra, hogy megkeresse, és akkor elkezdi őket szépen a kiterjesztés alapján letitkosítani, és azért most már egészen sokfajta mentési formátumban simán meg is csinálja. Vim-eset, szofososat, bármilyen backup-osat, a Windows-os, vagy a Linux-osokból is jó párt. Tehát és most már tartunk ott egyébként, hogy akár adatbázis mentéseket is képes így kitúrni, és azokat is eltüntetni. És akkor, ami igazán érdekes, szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítást is használ. Na most ez ugye megint azt fogja eredményezni, hogy ha már azt hinnéd, hogy találtál valamit, akkor lehet, hogy akkor utána mégse. És nem fogod a flow-ba tudni felismerni. Tehát az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy mint ahogy a zirkórháznál mondtuk, hogy ransomony, tehát ugye ez egy életcél, és lehet így is, meg lehet úgy is, de ebből azért aránylag jó lehet élni. Azt is fel kell ismernünk, hogy gyakorlatilag modern ransomware-ekről beszélünk már, vagy modern ransomware technikákról jelenleg, és evolúción esett át, és most már olyan szintű evolúción, hogy egészen tudom, hogy eddig is komolyan kellett venni, de eddig azért megvoltak a mondásaink rá, hogy mit csinálunk vele. Én viszont most úgy érzem, hogy a mondásaim alól kirántották a szőnyeget. És ha jól belegondoltok, igen, azért így bekapni egyet, és ugye, tehát ők ugye nagyon csúnyán bekapták, és ha összenézzük azt, hogy mondjuk a ransom alapból volt 5 millió, most nem tudom, a végére a leállással mindennel együtt 74,7 millió.
Jó sok.
Abból egy pár kórházat meg lehetne védeni.
Hát azért ez szint, tehát ez tétel szerintem bárkinek. Ez hihetetlen mennyiség. És ugye mondom, tehát, hogy ha ransomról beszélünk, akkor azért ritkán szoktuk ugye OPEX, CAPEX oldalon is megnézni azt, hogy oké okay az adatok, de azon kívül a leálláson mennyi idő. És ugye volt az a bizonyos acélgyár, ahol azért ez már felmerült a napi X mennyiségű kiesés után, hogy az hány napnyi volt, és hogy abból az acél feldolgozás kapcsán mekkora káruk volt, de ha csináljuk a saját terveinket, akkor nem feltétlenül szoktunk ezzel szintén számolni, pedig egészen illene most már.
Igen, erre van a biztosító,
ugye? Ja, erről majd egyszer beszélünk külön.
Igen, ezt sejtettem. Igen, teljes mértékben egyetértek. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Most pont a héten, illetve az elmúlt hetekben foglalkozok egy relatíve. Hát jelenleg a szakmában közkedvelt illetve antivírus rendszerrel, illetve EDR rendszerrel, és annak a ransomware moduljával, hogy hogyan működik. Hát nem árulok zsákban, most hát elsősorban úgy működik, hogy lerak fájlokat a merevlemezedre, és belerakja a user profilba, meg a desktopra, meg ezekre a helyekre, és a usernek tudniuk kell, hogy az a könyvtár ott, azt ne bántsa, azt hagyd békén. Meg el is lehet rejteni egyébként, de szerintem ransomware oldalról meg megkeresni azokat a könyvtárakat, amik a desktopon vannak, és el vannak rejtve, és tudod, hogy mondjuk, nem tudom, hogy valószínűleg az egy bizonyos gyártónak a termékét használják, akkor lehet, hogy ez az, és mondjuk ahhoz nem nyúlok hozzá. Tehát itt megint elindul a csiki-csuki, hogy itt én gondolok rá, hogy te gondolsz rá, hogy én gondolok rá, hogy te gondolsz rá.
Én egyébként ezt az EDR megoldást, ezt én azért is érzem úgy, hogy furi, mert iszonyat ronda könyvtárneveket használ. Tehát ilyen véletlenszerűen generált fájlneveket és könyvtárneveket helyez el konkrétan a fájlrendszeren, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem szúrja a szememet az, hogyha oda nem illő directory-t látok a directory struktúrában. Tehát a C2.per-ben ott van az, hogy tudod, hogy TMP, ott van, hogy users, ott van, hogy Windows, meg application data, meg mit, ilyesmi, érted? És akkor egyszer csak ott megy olyan, hogy A25-12-43 CK20 Q83 belenézel, és akkor olyan felek vannak benne, mint hogy Karateki 83-75.exe, meg Baseline 83-12.pdf, meg ilyen totál random marhasságok, és egyszerűen rám jön a vízketés ettől, hogy Jézus, aztán le akarom onnan törölni.
És bizony ezeket ki kell rakni a gyökérkönyvtárba, kirakod a profilba, kirakod a dokumentsbe is, kirakod a desktopra is. És itt jön a kérdés, hogy ha elrejted, akkor ezt jelez a malvernek, vagy nem jelez a malvernek? Hogy ez most egy valószínűleg, ezt úgy hívjuk, hogy kanari file, mi ez magyarul? Kanári.
Nem magyarítottuk.
Ez a kanári file, hát tudod. Egyébként, jaj, aki esetleg nem tudom, az EDR az a endpoint detection and response rendszer, ez gyakorlatilag hát endpointokra, ami magyarul végpontokra, tehát gyakorlatilag desktopok, notebookokra, igen. Hát
végponti védelem.
Igen, végponti védelem, tehát anyukám, apukám, nagymamámnak a notebookjára, hogyha egy cégnél dolgoznak, akkor az ott fut náluk, és ugyebár visszakommunikál egy központilag menedzselt szerverre, aki mögött én ülök, és hogyha ott azon a végponton egy ransomware fut, és elkezd letitkosítani, és mondjuk belemegy a desktopjába, és keresi a docfájlokat, mert ugye a docfájlokat, most a lehető legegyszerűbb, legprimitívebb példát, ott van a docfájl, és akkor azt mondja a ransomware, hogy akkor ezt én most betitkosítom, mert ha ezt betitkosítom, akkor ez kelleni fog neki, és hogyha ez kell neki, és nincs meg neki, akkor ezért fog fizetni pénzt. És akkor ugyanez van a családi fényképekkel, a JPG, a PNG, stb. Na, és akkor ugye erre mi a megoldás, hogy odarakunk olyan fájlokat, amiket figyel a rendszerünk, és hogyha a rendszerünk látja, hogy hozzányúlt valami, akkor azonnal piros meg, lecsap meg, mit tudom. Nyilván ez a legprimitívebb,
hát hogy vannak mögött, azért.
Meg lehet ezt. Hát ez primitív, de ez csinálja a legtöbb, tehát jó, tehát egyébként meg lehet ezt csózni, tehát én láttam már mindenféle demókat arról, hogy akkor figyeli a kriptográfiai modulokat, hogy ez bejönne, vagy nem tudom mi a kérdés, az az, hogy ez tényleg működik-e, és hogy hogyan tudnak elbújni. Itt megint csak a cica, macska, kutya, egér játék.
Ez kőkemény volt, cica, macska, kutya, egér játék. Pont jó volt a sorrend.
Hát tudod, ezeket a játszanak is kergetik egymást. Állatok kergetik egymást, és hogy és ott jönnek a hackerek, meg a ransomware-elők, és akkor mi meg próbálunk védekezni ellenük, de akkor kitalálnak egy újat, akkor én meg elkezdek másképpen védekezni. Hol a vége? Na mindegy. Szóval igen, és itt felmerült a kérdés az, hogy most, hogy hogyan működik? És akkor itt jön a másik oldal, amikor azt mondja a gyártó, hogy titok.
Kőkemény vagy?
Nem mondom.
Akkor meg. Így én is jól fogom tudni védeni, ha titkos marad.
Feltették nekem ezt a kérdést, egy user konkrétan. Konkrétan user feltette a kérdést nekem, hogy mert ugye hát mondta, hát itt találtam ilyen fájlokat, ilyen nagyon furcsa fájlokat, és hogy ez mi lehet? Lehet, hogy megfertőzték a gépet, úristen, és akkor nekem is új volt még ez, akkoriban ismerkedtem ezzel a tudszal, és akkor így rákerestem, és meg megkérdeztem a kollégákat, és mondták, hogy jó, ez az adott EDR-nek ez a Kanári fájl lesz, amúgy nem tudom, tudjátok, hogy miért Kanári a neve ennek. Régen a bányászok, igen. Tehát volt ez a rettenetes állat kínzásos dolog, hogy így levittek egy kanárit a bányába az emberek, letették a földre a kalitkát, és hogyha olyan gázok jöttek ugye ki a bányában, amíg megölték volna az embereket, akkor ugye azok alulról mentek fölfele, és a kanári hamarabb megpusztult szegény, és akkor még az embereknek volt egy kis idejük kiszaladni onnan.
Biztos kibírtak szaladni hamaros. Egyébként, amilyen mélyen voltak, tehát így a...
Manapság már azért szerencsére ilyet nem csinálnak remélhetőleg, de visszatérve, tehát így mondtam neki, hogy nyugi, ezek a kanári fájlok ehhez a szoftverhez tartoznak,
életben
és ez a védelemért felel, úgyhogy nyugalom, és akkor kérdezi, hogy és mit gondolok? Törölheti ezeket, vagy átnevezheti, vagy elteheti máshova? És akkor, hát őszinte legyek, nem tudom, de én nem nagyon piszkálnám. Tudod, ez olyan, mint a...
Igen, ez a ne nyújj hozzá.
Igen, inkább ne piszkáld. Amúgy azt akartam még említeni, hogy annyira valós ez a szituáció, vagy ez a szkenárió, amit Hadnagy is itt felvetett a backupokra való rá meneteddel, hogy konkrétan az a pentest, amit említettem, az arról szól, és az a történet hozzá, hogyha az adott vállalatot egy ransomware megtámadja, akkor a ransomware a user credential-ök segítségével, ugye amikor megfertőzött egy gépet, képes-e hozzáférni a backup infrastruktúrához, ahol a backupok vannak. Olvasni belőle, módosítani rajta, törölni belőle. Tehát erről szól konkrétan az, amit most így dolgozom. Ezt szerintem ennyit el lehet árulni belőle. Tehát annyira valós ez a szkenárió, hogy konkrétan ezt így vizsgáljuk.
Na, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ugye bár a csatornán többen is áhítoztak régi hack és lángosos kontent iránt, hogy régen sokkal több személyes kontentet hoztunk. Hát én most úgy gondolom, hogy nagyon sok személyes kontentet hoztunk a mai részben. Volt vagy 4 hír körülbelül, ami ugyebár a mi szintünkön úgy érezzük, hogy ez kevés, de hát meglátjuk, hogy a kedves hallgatók majd mit szóltok hozzá. Mit szóltok hozzá, hogyha elmegyünk, hát majdnem azt mondtam, hogy hétvégézni, mert pénteken szoktuk felvenni, de most így kevésbé fogunk hétvégézni, de mondjuk menjünk el, és legyen egy kellemes esténk mindenkinek. Mit szóltok hozzá?
Nagyon jót.
Nagyon jó ötlet. Beborulok az ágyba.
Na, akkor kellemes borulást kívánunk Hadnagynak, köszönjük, hogy itt voltál, és többségét a hírt hoztad. Jó, te kérted a végén.
Jó, de ezt már két hetet ologatjuk, és ugye rögtön frissed is mondhattuk volna, és most itt tök jó, mert hogy benne volt a technikai review, ami szerintem arra nagy hozzáadott érték.
Jó volt. Igen, értékes. Szerintem is sok személyes és technikai dolgot hoztunk szerintem ma. Remélem, hogy a hallgatók is így gondolják. Na, hát akkor puszantunk mindenkit. Szervusztok.
Sziasztok.